És vendégem Fülöp Bea, a hangja talán nem idegen sokaknak, akit köszöntök, szia!
Szia, köszöntök én is mindenkit!
Újságíró, egykori rádiós, igen. Magántanár. Tehát igen, egyébként ez egy fontos kérdés ilyenkor, hogy milyen érzés visszaülni egy kicsit a mikrofon mögé, amikor neked ez valamikor a munkahelyed volt.
Jó, mindig izgulok egyébként, várom, hogy milyen érzések kerítenek hatalmukba, és mindig jó, és mindig azt nézem, hogy mennyire van ez még közel hozzám, és mennyire hiányzik, mert hogy azért, aki rádiós volt, az mindig rádiós marad, azt tudnunk kell, és aki marad sok év. Igen.
Igen.
Igen, szóval ennek most, hogy így ülünk és beszélgetünk, ennek van egy különleges varázsa, egy nagyon jó energiája. Jó.
És mennyire van közel, és mennyire hiányzik?
Még mindig közel van, már nem hiányzik annyira, de bármikor. Bármikor tudnám folytatni, szerintem igen.
De hogy közben azért volt egy kis profilváltás, vagy hát hogy mondjam, az idődet kiteszi egy csomó más dolog, és ez a magántanárság, amit én így mutattalak be, hogy magántanár, mert a felelő szülők iskolája által indított magabiztos felvételi néven induló kezdeményezésbe benne vagy, ott gondolom, mint a felelő szülők iskolája által delegált tanár, de lehet, hogy ez nem így
igen,
van.
Igen, a magántanár az annyira nem, mert olyan igazi tanár, tehát én már most a 10. évet taposom egy teljesen átlagos iskolába, ahova véletlenül kerültem. Az első diplomám nyilván az tanár.
Tehát akkor nem csak magántanár, hanem te tanítasz.
Nem, én abszolút, tehát így benne nyakig, igen. És
látod, veled kellett volna egyeztetnem, nem az internetről néznem. Na mindegy. De lényeg a lényeg, hogy ebben a mostani időszak, vagy amiről most beszélünk, az, hogy előttünk áll 4 hónap, ugye mármint azok előtt a diákok és családok előtt, ahol valamelyik gyerek éppen felvételizni készül, és ebben a 4 hónapban tesztek ti rá kísérletet, hogy valamilyen rendszer szerint felkészítsétek a gyerekeket a magabiztos felvételire, hogy azt a stresszt, ami ezzel kapcsolatos, azt egy kicsit enyhítsétek. Mi múlt héten erről beszélgettünk a Tibenszki Mónival, meg akkor itt volt a Meskóné, aki ugye matematikát.
Igen, ő a matek részt viszi.
És én azért mondtam, hogy legyen külön a magyar résznek, mert hogy ez szerintem megér egy adást, hogy egyébként a gyerekek milyen állapotban vannak ezen a területen, mi az, amit tudnak, nem tudnak. Sok mindenre fogják, digitális világra, megváltozott szóhasználatra, de sok olyan mondás van, hogy vannak hiányosságok egy csomó területen, ami a magyarral, a nyelvvel, irodalommal, olvasással, szövegértéssel, helyes írással, szóhasználattal, képzelőerővel összefügg.
Kulturális újságíróként azért belecsöppenni abba a világba, akkor félállású tanárként, ami egyébként egy tényleg egy ilyen véletlen nyomán alakult így, hogy az én fiam vív, és az egyik vívó szülő megkérdezte a klubba, te neked nincs egy magyar diplomád, mert a gyereknek nincs magyar tanára, ez már 10 éve volt.
És te benyúltál a mellény zsebedbe, és azt mondtad, hoppá, te van!
Mert ők tudták rólam, hogy van, csak én gyakorlatilag azt a 12 órát tanítottam, amit annak idén a tanárképzésbe kellett tanítani, és kértek is, hogy ne is nagyon erőltessem, mert nem vagyok túl következetes.
Tényleg?
Igen.
Jó, okay.
De azt gondolom, hogy ez például így nem jött be, mert szeretek tanítani, és azt hiszem, hogy most így nem akarok nagyon nagyképűnek tűnni, de megy is, szóval megtalálom a hangot a gyerekekkel, és egész jól működik például a felvételi felkészítés is a hétköznapokban, hiszen elkezdtem 4 órába tanítani, aztán következő évben mondták, hogy ha van, ami több óra is, meg több gyerek is, és akkor így bekerültem a nagy darálóba. Tehát 10. éve már napi szinten tanítok, és rögtön a 2. évben azt mondták, hogy egyébként a 8-osok azok mennek ám felvételizni. Hát tényleg? És akkor egy kicsit készüljetek rá, és rá kellett jönnöm, hogy itt a rendszer szemlélettel van probléma, hogy mi megtanítjuk a gyerekeket mondjuk 5. a hangtanra, 6. megtanítjuk a szófajokra, és mire elérnek 8. fogalmuk sincs, hogy a rendszer hogy áll össze, hogy ez egy és ugyanaz, ám. És akkor onnan kell kezdeni. És azt gondolom, hogy most arra kialakult egy olyan rutinom ebben, hogy nagyon hatékonyan meg tudom ezt oldani velük. Szóval ez valahogy így alakult, és hogy milyen hiányosságok vannak, hát menjünk rögtön a legelejére. Nem olvasunk mesét. Ugye erről nagyon sok tanulmány van, hogy a szókincs ezért csökken, hogy fáradtak vagyunk, elhasználtak vagyunk, és úgy vagyunk vele, hogy nem bújunk be melléjük az ágyba, nem kuckózunk össze, mert igen, az gyakran több órányi, tehát 1 óra, 1,5 óra. De innen indul, hogy ezért nincs szókincs. Ránk jött ez a covidos időszak. A covid előtt a gyerekeknek nem volt problémájuk például a szólásokkal, közmondásokkal. Visszajöttünk a valós oktatásba, a jelenléti oktatásba, és egyet nem találnak el.
De miért?
És nem tudom, mi történt szegény szólásokkal.
Hát nem, igen, tehát abban a másfél két évben...
Nem voltunk benne az iskolában, nem használtuk. Én például nagyon sokat használom. Hétköznap, órán használom ezeket a kifejezéseket.
Vagy már egy példát, hogy mi az, amit nem tudnak, vagy mi az, ami... Tehát egyszerűen a közbeszédükben...
Oroszlánt melenget a keblén, jó? Tehát, hogy érted? Tehát, hogy összekevernek mondatokat. Nem oroszlán. Úgy használják. Uh-huh. Minden van. Kiugratja a kengurut a bokorból.
Yeah.
Tehát, hogy nincsenek meg. És ez azért nincs meg, mert mi szülők nem használjuk. Ez nem lett tankönyvből
tehát
megtanulni.
Nincs benne, egyszerűen nem hallja maga körül.
Nem hallja. És lehet, hogy egyébként ennyi, és kikopik a nyelvből, és ezt el kell fogadnunk, hiszen a nyelv egy változó rendszer. Mm-hmm. De akkor az íráskép. Mi nyolcadikban arra trenírozzuk őket, vagy én például órán és a felvételi felkészítőn is, hogy az íráskép az olyan legyen, ami elfogadható, hiszen kézzel kell írni. És a kézzel írás az nem csak arról szól, hogy ő most szépen ír, vagy nem, vagy olvashatóan, vagy nem, hanem hogy nagyon sok, ugye, agy-kéz koordináció.
Képzeld el, ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, én most ez kis magánéleti szállé, most költözöm, és ezért aztán ugye nagyon sok mindent át kell nézni, és ki kell dobálni, az ember a fél életét ilyenkor kirakja, és találtam egy nagyon nagy zacskó levelet, gyerekkori leveleket, amiket egymásnak írogattunk általános iskolai
osztálytársak. Írogattatok, most mondod, igen.
Igen, és egyébként megnéztem, volt néhány, amit elolvastam, mielőtt végleg búcsút vettem volna tőle.
Mert... Kidobtad őket? Ki,
de én most de én nagyon kiméletlen voltam mindennel, viszont előtte örökre a szívembe zártam, és akkor mi ide tartozik, hogy annyira elcsodálkoztam, hogy volt olyan osztálytársam, aki olyan gyönyörűen írt. Hogy milyen szép, egyébként már ezeknek szaga is volt, tehát annak ugye a papírnak ez a régi szaga volt, ami már megkopott, de ami nagyon-nagyon-nagyon nagy erejű volt bennem, hogy jé, de szépen írt, mit tudom én hány évesen, tehát ezek ilyen nyaranta váltott levelek. Hát nyilván ilyen már
Régen, ahogy mondod, a gyerekek nagy része olvashatóan írt, néhányan gyönyörűen írtak, és hát nyilván egy-ketten nem annyira. Most megfordult az arány, az osztályokban egy-egy olyan gyerek van, akinek szép az írásképe. Néhány, akinek olvasható, és a nagy többségnek szinte olvashatatlan az írásképe.
Tehát, hogy gondolom azért, mert már nem használja a kezét írásra, hanem pöttyögnek, tehát, hogy nem ír eleget, nem?
Igen.
Bár hozzáteszem, hogy amikor megtanulnak írni, gondolom én alsóba annyit kell írni, mint, tehát addig kell gyakorolni, még nem.
A tanítónénik a csodák, tehát, hogy amit ők türelemmel bírnak, gyakorlással bírnak, amilyen terhelésük nekik van, az engem mindig csodálattal tölt el, de mire valahogy följönnek a gyerekek, ott úgy fölpörög az életük, hogy nincs idejük, nincs kedvük, egyszerűen semmiben nem tudnak elmélyülni. Ez például a felvételi felkészítőben mi megpróbáljuk pótolni, hiszen folyamatosan ugrál a figyelmük. Nem lehet úgy koncentrálni, ráadásul ez 45 perc alatt kellem nagyon sok feladatot teljesíteni, tehát olyan rutinnak kell kialakulnia, és mindezt úgy kellene megcsinálnunk, és én nagyon ügyelek arra az iskolában is, és ezen a felvételi felkészítőn is, hogy ez ne stresszelje túl őket. Ez egy megmérettetés. Lehet, hogy valakinek az első álma az életében, és az onnantól kezdve már azért egy picit más ügy, és nagyon sokszor láttam szülőket belebetegedni a felvételibe. Szóval ezt azért ne csináljuk.
Ja, nagyon nagy stressz ez a szülőknek, azt tudom, én a környezetemben is látom.
Tehát meg hát őrületes
rémképek, hogy mi van, ha nem sikerül.
Akkor lesz, tehát gyerek iskola nélkül nem marad, úgy lesz, ahogy lennie kell, meg fogjuk oldani, de azért az egy alap igazság, és az iskolában én ezt nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy ha beleteszed a munkát, annak lesz eredménye. Csak az a probléma, hogy most nem szeretjük belerakni a munkát.
Egyébként igen, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, tehát akkor az első tanács az, hogy nyugi, tehát nyugi.
Én igen, azt mondom.
Második pedig ez, hogy azt kell megérteni, hogy bele kell tenni a munkát. Erre a gyerekek hogyan vehetőek rá? Hogyan tudod ezt meg, mert igazából ugye ennek az a lényege, hogy megértesd ezt, hogy ez mit jelent. És egyébként én is ezt magyarázom otthon a saját családomban a gyerekeknek, hogy onnantól kezdve, hogyha tudod, hogy te mindent beletettél, akkor már eleve nyugodt is lehetsz. Hiszen onnantól, igen, van egy csomó faktor, ami közre játszhat. Szerencse, éppen hogy ébredsz, a tanár, hogy ébredsz. Nagyon sok minden van. De ha nem tetted bele, akkor, hát, akkor egyébként van mitől parázni, mert akkor jobban ki vagy téve a szerencsének, nem szerencsének, de ha te odaraktad magad, akkor bármi is lehet.
Én mindig kötök velük egy valamiféle szóbeli megállapodást, hogy figyeljetek, lesz most kemény 10 hetünk, 12. Uh-huh. Toljuk meg, álljunk bele, csináljuk. Egy kicsit ilyen versenyfelkészülésnek próbálom meg felfogni. Azért, mert lehet, hogy azért, mert sportszülő vagyok, és van két élsportoló gyerekem, de hogy ez jót tesz.
Hát ez egy jó hasonlat.
Mert ez olyan is a végén.
Meg ez érthető,
örülünk.
Nem?
Igen. Igen.
Meg azt is, hogy akkor be lehet szakaszokra bontani, itt és itt tartunk az időben.
Meg szoktam mutatni, hogy mi az, amit már tudnak. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, figyelj, látod, ezt tanultad, ezt tudod, ezt pipáljuk ki, ezt ötödikbe vettük, most fogod megérteni, ne félj tőle. Tehát állandóan bíztatom őket, de nagyon, tehát hogy azt viszont meg szokják tőlem, hogy nem lehet félrebeszélni, meg nem lehet alkudozni, hogy én majd jövő hétre lerakom ezt a papírt, és amikor... Nem, tehát ma volt a határidő, és 8-ra el kellene érni oda, hogy a határidő az határidő. Mert a mai gyerek alkudozik állandóan, és most nagyon valamelyik nap gondolkodtam ezen.
Mi is alkudoztunk, szerintem mi is alkudoztunk.
Nem, ennyire nem tudtál. Tehát tényleg? Egészen biztos. Tehát képzeld el az órát, bemész, mondjuk a 7-8-ban ezt már nem teszik meg. Én imádom azt, hogy elkezdünk 5-be dolgozni, és 7-8-ra már annyira ismerjük egymást, hogy tudjuk, hogy meddig lehet elmenni, hogy hol a fal, szóval, hogy ott már nem toljuk tovább. És... ötödik bemész, és akkor mondod, hogy akkor vegyük elő a tankönyvet, jó? Nem áll, füzet legyen. De vedd elő a tankönyvet. Legyen inkább a füzet, és csináljuk inkább azt. És mindenkinek van...
Jó, ezt mondjuk tényleg nem tudom. De hát ezt meg se tehetted volna a kis poroszos nevelésbe.
És akkor így mindig mondom, hogy akkor álljunk meg egy pillanatra, és akkor mérjük fel a terepet, hogy ki kicsoda most ebben a folyamatban, és lesz pillanat, amikor megkérdezem a véleményedet, de ez most biztos nem az. És ez rendszeresen, és egy két hónap alatt ezt a meccset lejátszuk, és akkor tudunk dolgozni. Mert ugye ez, tehát először ez van.
De konkrétan egy pozícióharc.
Ez abszolút. Hát miért otthon a családokban? Gondoljuk végig, hogy hányszor futunk bele abba, hogy átadjuk a pozíciónkat a gyerekeknek. Hányszor van az, hogy a gyerek dönt? A 2 éves.
Nem.
Ottan indul, aztán az, hogy már 11-12 éves mit csinál velünk, én is belefutok, tehát nem azt mondom, hogy nem, csak néha egy észreveszem, hogy jesszusom, most tényleg? Tényleg megkérdeztem tőle?
És ezt a Vekerdi hányszor megmondta, hogy ne csináld?
Igen, és most ennek isszuk a levét egy kicsit, én azt is gondolom egyébként.
Na, itt jön be az a rész, képzeld el, amit itt a reggeli műsor végén, amikor beszélgettünk erről, hogy mi lesz, és akkor felvételi felkészítés, egy kicsit rámentünk itt a mostani kamaszokra, és akkor fiúk mondták, hogy most volt valami botrány, hogy egy nem tudom milyen fok, már nem is emlékszem, hogy mit, valamilyen, tehát egy egyszerű szöveget nem tudtak értelmezni, egy fokrém leírás, de én nekem ehhez rövid az agyam, nem tudom már 2 órája mi volt. És én mondtam, hogy ezt a korosztályt ezt állandóan kritizáljuk, vagy túlféltjük, tehát hogy én ezt a két dolgot látom, tehát hogy önállóan sehova nem engedjük őket, nehogy véletlenül megtanuljon közlekedni, mert az veszélyes, nehogy véletlenül egyedül menjen haza, nehogy véletlenül kiderüljön, hogy tud-e felelősséget vállalni azért, hogy hazaér-e időben, mindenhova megyünk, érte, várjuk, ami jó, oké, persze biztonság, de ugye egy csomó minden nem alakul ki. Másik oldalról meg állandóan kritizáljuk őket. Nincsen gondolata, unatkozik, nem kreatív, nem tudja ezt, nem tudja azt, nem mosogat el, nem tart rendet, nem zavarja. És én mondtam a fiúknak, hogy szerintem ez így a mi generációnknak a gyerekei. Tehát ezek a mi kölykeink, úgyhogy lehet, hogy azon kéne egy kicsit gondolkodni, hogy mi milyenek vagyunk, mi mit mutatunk. Aztán ebből le is húzták a mikrofonom.
Nem mondod.
De mondjuk vége lett az adásuknak, szóval kimentek, de lett utána egy ilyen vitatkozás, amit én itt adáson kívül lezártam, hogy szerintem akkor is nekem van igazam, de legalább veled ezt megbeszélhetem, hogy ez mit jelent.
Ugye a gyerekek mindig azt mondjuk, hogy bármiről papolsz, úgyis a mintádat követik, hogy te lerakod azt a telefont,
ennyi.
Amikor eszünk.
Pontosan.
Hogy te miközben magyaráz neked, és lehet, hogy este 10-kor, mint az én lányom tegnap, el akarja mondani, hogy ő megírta a mai angol feleletének a vázát. Ránéztem, 4 darab A4-es oldal volt, mert angol szakos gimibe jár, és arra gondoltam, hogy most nekem ezt végig kell hallgatnom, és mondtam, hogy megpróbáld röviden, mert hogy este 10 volt, de valószínűleg hibát követtem én is, meg kellett volna, végig kellett volna hallgatnom.
Megpróbáld minden második oldalt csak.
Hát vagy azért az megvan, amikor kikérdezed mondjuk a toldi előhangját az iskolába, és ugyanennyi idős a gyereked hazajön, és azt mondja, hogy holnapra föl kell mondani a toldi előhangját, elmondhatom, és így ülsz, hogy biztos, hogy nem. Egy apát hozt, neki mondod el. De visszatérve az alapvető kérdésedhez, hogy mintát követnek. Tehát ha engem nem látnak könyvvel a kezembe, engem nem látnak jó filmeket nézni, nem terítek meg ahhoz a vacsorához, engem nagyon-nagyon sok érzelmi sok ért, amikor elkezdtem tanítani, mert kiderült a beszélgetések között, hogy van nagyon sok gyereknél nincs megterített asztal.
Tehát, hogy ezt képzeld el, hogy nagyon gyakori ez a tálcán a szobában.
Hetek telnek el úgy, hogy a család nem ül az asztal köré, és nem esznek egy vacsorát, egy ebédet. A vasárnapi ebéd, mint fogalom, szinte kiveszőben van, és itt kezdődik, mert ott akkor azt fogja mondani, hogy na az, ez és ez történt. És akkor meg lehet, hogy meg fog nyílni nekem, de ha erre nem adok teret, akkor tényleg azt várom el, hogy most miért nem beszélget velem. Mert nem teremtettem meg az alkalmát.
És vajon miért nem? Bár én ugye arra tudok gondolni, hogy eltérő ritmusa van a családtagoknak, de ezt én se értem nálunk a mai napig. Szerintem... Én ezt mindig mondom, ha anyukámhoz felmegyünk, bárki, bármelyikünk, előbb-utóbb mindenki az asztalnál ül.
És ezt viszont nagyon látom egyébként, hogy ez, hogy nem ülünk az asztalnál, nem reggelizünk, nem vacsorázunk, de nem mindig, tehát nyilván ez ma már megengedhetetlen a mai élettempónkban. De ez hetente egyszer-kétszer ne forduljon elő, az azért nagyon rossz, mert valahogy kiveszik egy olyan rituálé, ami viszont meggyengíti a gyerekeket pszichésen. Hmm. És nekem nagyon sok kamasz mondja el az iskolában, hogy kérdezik, mi van, de én mondom el. Mikor mondjam el? Miért mondjam el?
Igen, ez kellene, akkor ez is egy ilyen, hogy értsük meg. Tehát nem rácpontyot kell tejföllel minden este felszolgálni. Nyugodtan lehet egy szendvicset, csak hogy egyszerre, és együtt, és egy helyen
és ezt a gyerekek igénylik is. Tehát amikor mi így szalad velünk a világ, akkor valamelyik gyerekem azt mondja, hogy figyelj, nem ülünk le vacsizni? Tehát ha én, mert amikor már nagyobbak, akkor igényelni fogják ezt a történetet.
Mindig mondom, a nagy békék és háborúk is fehér asztalterítő mellett dőltek el.
Így van, úgyhogy ez minta, és az meg, hogy megváltoztak a gyerekek, hát hogy a bánatban, hát állandóan online vannak, tehát azért ezt mindig mondjuk a felelős szülőkkel is, hogy át kell kacsintani oda. Nem mondhatom azt tanárként, hogy én nem ismerem az ő felületeiket.
Szülőként se. Tehát ezzel nem jöhetsz. Hát, ha akarod tudni, hogy mi történik, akkor muszáj.
Muszáj, mert például az iskolában nem egyszer volt olyan, hogy veszélyben lévő gyereket úgy láttuk, hogy veszélyben van, hogy ő ezt nem ott úgy valós életében csinálta, hanem az online térben. Igen. Ismerkedett úgy, voltak olyan ismerősei, tett olyan dolgokat, amiket utána posztolt, és akkor mondtuk, hogy oppá, akkor oké, akkor gyerekvédelem. Mert ugye ma egy tanár dolga egyébként nem feltétlenül a leíró nyelvtan magyar tanárként, hanem mikor beszélgettek róla. Ha addig tanítom, akkor tudod, miről beszélgetünk? Mondjuk én ennek megszállottja vagyok, hogy az önismeret nagyon fontos az iskolában is. Hát és a magyar erre tökéletesen jó. Amikor a párkapcsolatokat tanítom, vagy Adi szerelmi költészetét, akkor a nyolcadikosok szintjén, de belemegyünk abba, hogy milyen egy jó párkapcsolat. Vagy milyen a bántalmazó, milyen az, ami, hát soha nem merült ez még föl, de mondták, hogy jaj, értjük, akkor ez egy ilyen toxikus kapcsolat. Na, ez így interpretálták a gyerekek.
De jó.
Adi Léda kapcsolatát. Idén hallottam először ezt a sztorit, és akkor nekik ez jött le, és akkor beszélgettünk erről, hogy milyen az, amikor valaki támogat téged, nem csak szerelemben, hanem barátságban is, amikor épít egy kapcsolat. Úgyhogy azért ez is ott van ám a suliban, és ez nagyon-nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz lelkileg, nagyon nehéz, nem szakmailag, mert nem is tudom, hogy ehhez így emberként fordulsz oda ehhez a témához.
Igen, meg ez az igényed, meg gondolom a képed a fejedben egy szebb jövőről, amikor már a gyerekek úgy kerülnek ki egy iskolából, hogy egy csomó mindennel tisztában vannak, de milyen jó, ha ezt hazaviszik, és mondjuk otthon is lehet róla beszélni, vagy otthon is folytatódhat. De mit látsz, hogy ahogy mondtad, hogy ugye sok gyerek van, aki mondja, hogy nem mondja el otthon, vagy nem esznek együtt, de egyébként nagy összességében milyen a családon belüli kommunikáció, meg a családban együtt töltött idő? Létezik ez a 7 perces család? Még mindig van ez?
hogy még mindig nem jöttünk rá, hogy ezzel milyen kárt teszünk?
Hát az, hogy én inkább úgy kérdezem, hogy onnantól, hogy tudjuk, hogy van ez, és a csapból is ez folyt, hogy értsük már meg, hogy a 7 percben még a jó reggelt, meg a közbe a cipőd is benne van, hogy változtattunk? Vagy még mindig kb. A hello, szia, hova mész, hánykor jössz, jó éjszakátnál tartunk.
Szerintem azért most már figyelünk rá, de azért a hétköznapi élet ez bedarál bennünket, szóval nem mindig...
Hát persze, ebben nyilván csak tudatosnak nem mindig, lehet lenni.
Szerintem azért jobb a helyzet, de mindig is voltak azok a családok, akiknél ezek úgy ott voltak a mindennapi életben, és vannak azok a családok, akiknél eddig sem volt, és eztán sem lesz, de azok a gyerekek is bennülnek az iskolában. Mondjuk lehet, hogy nem az ő szüleik stresszelik túl magukat azon, hogy milyen lesz a gyerek eredménye a felvételén, de nekem nyilván hozzájuk is oda kell fordulnom. És akkor őket is biztatni, hogy meg tudod csinálni. Nagyon sok gyereknek az az attitűdje, hogy én hülye vagyok. Már, hogy nem én, az is gondolják biztos, de azt nem hangoztatják.
Tehát magáról.
Hogy igen.
Tehát hogy egy ilyen magát lekicsinli.
Uh-huh. És van az is, akinek akkor az egója, mert hogy otthon ő a világ közepe, hogy tényleg így alig tud bejönni a terembe, és akkor hát ezt is úgy leszoktuk rendezni. És nagyon-nagyon jó látni, ahogy egy gyerek így megtalálja a középpontját, hogy hol a... idézőjelben a helye a világban.
Igen, ehhez hozzátartoznak ezek a kilengések.
Igen. Meg hát kamaszok, szóval bepróbálkoznak, úgyhogy a felvételi felkészítőben én, ahogy most az iskolai osztályt készítem, az is egy ilyen elindul, és mondtam, hogy olyan jó, jövő, eddig bemelegítettünk jövő héten, akkor így belecsapunk, és ahogy elindítjuk a felelős szülőkkel, ugye jövő héten lesz az első alkalmunk, ugyanez lesz, hogy először így magunkat rendbe rakjuk, kitűzzük a célt, hogy akkor figyelj, akkor
hogy ezt akarjuk. Van.
Igen, toljuk, leszel fáradt, lesz olyan, hogy azt mondta, hogy időt kérek, jövő hétre megpróbálom, vagy holnap küldöm, tehát tudunk ilyenbe belemenni egy kicsit, de olyat nem, hogy ezt rendszeresen, mert bármi közbe jöhet, és az meg, hogy kamuzol, vagy mondjuk kibújsz a felelősség alól, azt úgyis leveszem, és akkor, tehát ezeket tisztázzuk, ezeket a dolgokat, és az a jó, hogy egy olyan, szerintem azért most már tudunk egy olyan közeget teremteni, amiben ő jól érzi magát, ahol szabad hibázni is. Nagyon sokszor a gyerekek közé, én nem mondom, mert rossz lesz, mondom, és azért vagyunk itt. Ha tudnád, nem lennél itt.
Igen, persze.
És egyébként egy csomószor megmutatom azt is, hogy én se tudom. Vannak olyan nyelvtan feladatok a felvételében, az pont a legegyszerűbbek, amiben én mindig, nem az, hogy hibázom, nem jövök rá. Hát én nézem, nem jövök rá. Ott röhögnek rajtam. Tegnap is volt egy ilyen, szóval, hogy így. És akkor, hogy azt látja, hogy én is tudok hibázni, meg vállalom is.
Mondtam, meg utána kell nézned, meg gondolkodnod kell.
Simán.
Zenélünk és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem már Fülöp Beával. Maradjatok ti is!